Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Átmenetileg Szelecki Ádámot nevezte ki a Duna csatorna igazgatójának a közmédia vezetése, írja a Telexre hivatkozva a HVG. A lap úgy tudja, a kreatív producerként és riporterként is ismert tévés szakember tanácsadóként is segíti majd a hírszolgáltatáson kívüli munkát a közmédia átalakítása során. A Balaton alacsony vízállása miatt az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát módosítani kellett. 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját, írja a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Vitorlás Szövetség közleménye szerint jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján. A hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat, és az 55 centis várható átlagos vízállás 60 cm-rel kevesebb az ideálisnál, és 40 cm-rel marad el a tavalyi értéktől. A Keszthelyi öböl adottságait megvizsgálva pedig kiderült az eredeti bója pozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a mezőny legalább 10%-a számára lehetetlenné tenné az indulást. A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. A szokásosnál sokkal sekélyebb víz miatt a július 18-ára tervezett Balatonátúszás szervezői is különleges intézkedésekkel készülnek az eseményükre. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a Visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Mogyoróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Berecz Renáta nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai műsorunkban Zámbori Józsefné Tarjáni Alíz, hordozási tanácsadóval, 5 gyermekes édesanyával beszélgetünk arról, hogy tapasztalatai szerint mi tudja megkönnyíteni a nyaralást, egy-egy kirándulást, hogyan vészelik át a nagy hőséget a négy fal között, és hogyan foglalja le ilyenkor az unatkozó gyerekeket. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai műsorunk vendégét Tarjáni Aliszt, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen is lesz az a nyár 5 gyerekkel, a szervezéssel, tervezéssel, és mi van akkor, hogyha beszorulunk a négy fal közé. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást is.
Kezdjük ott akkor, hogy mondjuk nálatok akkor 5 gyerekkel honnan terveztek, honnan kezdtek, fogtok-e nyaralni majd, és ha igen, akkor hova, meddig merészkedtek el?
Nálunk mindig nagy kérdés, hogy nyáron mit csináljunk, ugye mind az 5 gyerkőc még kicsi, ha azt veszük, kicsi a korkülönbség közöttük. A legnagyobb ugye most lesz 10 éves, a legkisebb pedig 2 éves múlt. Szeretünk nyaralni, szerettem is a gyerekek születése előtt, de inkább ilyen rövidebb nyaralásokat, viszont a gyerekekkel, ahogy jöttek, születtek sorban, kitapasztaltuk, hogy sokkal izgalmasabb egy-egy tartalmas napot eltölteni együtt. Igazából nekem is könnyebb, mint egy nyaralást megszervezni, és ott biztos, hogy nyaralni, és jól érezni magunkat, kikapcsolódni. Úgyhogy mi inkább most még, amíg kicsik a gyerekek, szívesebben kirándulgatunk, fedezzük fel a településeket, környéket, a természetet. Valamint szoktunk most már hagyományt csinálni abból, hogy sátrazunk az udvaron, és az a nyaralás olyankor nincs házi munka, nincs kötelezettség a gyerekeknek se, egyéb, mondjuk ha házi olvasmány van, akkor a házi olvasmány, hanem akkor tényleg mintha egy nyaralás lenne. Akár még étterembe is elmegyünk enni, mint hogyha ugye egy szálláshelyen lennénk.
Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy otthon vagytok, de úgy tesztek, mintha semmit nem kellene csinálni, amit otthon.
Igen. És ugyanúgy beiktatunk programokat, mondjuk a környező településekre, látnivalókra, ami egy napba belefér. És ugye mindig izgalmas a gyerekeknek, hogy sátorban vagyunk, nem az ágyunkban alszunk, ki hol alszik, meddig lehet fent maradni nyáron, ugye ez még egy nagy kérdés szerintem a szülők szemszögéből, hogy mikor fektessük a gyerkőcöket, és azért igazán izgalmassá válik a sátrazás is.
Akkor így nyáron kicsit elengeded a gyeplőt, kicsit később kell feküdni, kicsit később lehet ébredni, vagy megtartod ezeket a jól bevált kereteket?
Is. Nálunk ilyen arany középút van. Van, amikor a nagyobbakkal szervezünk egy-egy társasjátékestet, vagy akár mozi estet, nálunk elég szigorú a képernyőidő, és ilyenkor pláne örülnek neki, ha mégis lehet mesét nézni, vagy rajzfilmet nézni. Igazából, mivel ugye nincs 2 évesemmel otthon vagyok, még nincs olyan fix munkájáról, ahova időre kéne bemenni. Az egyéb saját munkáim, azok pedig olyanok, hogy magunkhoz tudom igazítani, így nem probléma nekünk, ha egy kicsit tovább maradunk fönt, és később kelünk reggel, bár ez nem nagyon valósul meg, mert néha még annál hamarabb is felkelnek, mint iskolai időbe kelünk.
A szokás hatalom.
Igen.
Mert a visszatérő vendégünk itt a stúdióban nagyon otthonosan érzi magát, most is itt van velünk. Milyen kisgyerekkel tervezni a nyaralást, ha már itt tartunk? Tehát a legkisebb figyelembevételével tényleg meddig merészkedtek el egyébként?
Voltunk már határon túl is, hogy országhatáron túl pici babával, gyerekekkel meg lehet szervezni szerintem. Mindenki saját maga tudja eldönteni, hogy mit tud megvalósítani, mi fér bele még neki, hogy jól is érezze magát azon a nyaraláson, kikapcsolódáson, kiránduláson, és nálunk nem volt probléma ebből. Tehát én nyugodt természet vagyok, jól ráhangolódok a gyerekekre, ők is rám, és akkor lefektetünk aranyszabályokat az elején, akár a kocsiba üléskor, meg még előtte otthon, és ezért tartják is hozzá magukat, mert tudják, hogy ha nem, akkor következménye van. Ha nem úgy viselkednek, ahogy megbeszéltük, mondjuk nagyon elkezdenek összeveszni, rendetlenkedni, ahogy szokták a testvérek.
Csak a szokásos.
Igen.
Mi az, ami minden alkalommal bekerül a táskába, hogyha elindultok nagy családosan?
Könyv mindenféleképp, valami csörgő, akár a zsebkendőpapírja, nejlonzacskó, valami, ami csörög, azzal a kicsiket és a nagyokat is le lehet kötni. Ezen kívül szeretnek nagyon építőzni, akár a nagyobbak legóval, duplóval, építőkockával, úgyhogy nekem a pocsiba is van, hogy találunk elveszett legódarabkákat egy fél év múlva is, de ez nagyon jól bevált nálunk, azzal szépen tudnak építkezni a kocsi hátuljába, rajzolni, színezni zsírkrétával akár, vagy ceruzával is, pici ilyen utazási, direkt utazásra kitalált kis kifestőket is készítenek már, és ezekkel jól le lehet kötni őket. Valamint szerintem itt a kreativitás is sokat számít, mert mi nagyon sokat szóláncozunk, vagy találós kérdésezünk, barkóbázunk a kocsiba, és ezzel is le tudom kötni a gyerekeket is. Egész picit is le lehet, mert lehet mondjuk színek, gyümölcsök, állatok szerint haladni, és lehet ugye a nagyobbaknak egyre nehezebbeket, hogy na most csak akkor lányneveket lehet mondani, ha szóláncozunk, vagy állatokat, úgyhogy ez nagyon, nagyon sokat tud szerintem segíteni.
Minden esetben az autót preferáljátok az utazáshoz, vagy szoktatok esetleg vonatozni, buszozni is?
Szoktunk, pénteken lesz is egy vonatos kirándulás a Mezőkövesdi és Egri klubos anyukáink társaságában, amikor vonattal fogunk elmenni az úti célhoz, hogy akik eddig mondjuk nem mertek kimerészkedni, azok is lássák, hogy bizony el lehet indulni gyerkőccel is bátran, nyugodtan. Úgyhogy tömegközlekedést is használunk, Budapestre is utaztunk már fel vonattal, ott tömegközlekedést használtunk, mindegyiket szeretjük. Persze egy tömegközlekedésnek is megvan a nehézsége, hogy ott ülve marad-e a gyerkőc, el tudom-e érni, hogy ne rohangáljon a vonaton, de én ezekre egy kicsit érzékeny vagyok, úgyhogy lehet, hogy szigorúbb is, mint más szülő. Én lekötöm valahogy őket, hogy üljenek, és a többi utas is tudjon nyugodtan utazni.
Említetted, hogy már kisbabával is utaztatok, akkor itt gondolom, mivel hordozási tanácsadó is vagy, ezért a hordozás maga megkönnyítette neked ezeket az utakat, abból a szempontból is, hogy legalább egy gyerek vagy a hátadon volt, vagy elől volt.
Igen, mindenféleképp a hordozás nyaraláskor, kiránduláskor, utazáskor, minden élethelyzetben, csak simán, ha otthon meg kell főzni, és hatalmas segítséget nyújt, hiszen szabad lesz a két kezünk, és mégis olyan helyen van a gyerkőc, ahol biztonságban van, nem szalad el, nyugton van igazából, de minden igényét tudja jelezni, úgyhogy mi a tömegközlekedésen is rendszeresen hordozóval közlekedünk. Ha autóval megyek is, mindig van az autóban legalább egy karikáskendő, és volt, hogy hatalmas pocakkal, 38 hetesen is a hátamon a nagyobb gyerkőccel mentünk Pestre föl vonattal, és élvezte mindenki, még én is. Igaz, hogy elfáradtam, sokszor mentálisan fáradok el ilyenkor a legjobban, de nem volt semmi probléma az utazásból.
Sokan attól ódkodnak, amikor a hordozás szóba kerül, főleg nyáron, hogy nem fogja melegíteni majd az anyag, hogy pluszban ott a gyerek, és akkor ők egymást eleve hevítik, hogy ő a gyereket is melegíti. Na most tegyük egy kicsit valahogy ezt így keretbe, hogy mit is csinál a hordozókendő?
Igazából egy ilyen hordozókendő vagy eszköz, mert ugye beszélhetünk itt formázott hordozókról is, azok mind természetes anyagból vannak kialakítva, és ezért ugye jól szellőznek. A rugalmas kendők kevésbé, de azokat nyáron nem is nagyon részesítjük előnyben, de a többi kendő és hordozó eszköz. Ezért tényleg tud szellőzni. Ugye, amikor hordozzuk a gyerkőcünket, akkor a testhőmérsékletünk végül is kiegyenlítődik. Ezt lázcsillapításra is szoktuk alkalmazni a hordozást, mert amikor a gyerkőc testhőmérséklete megemelkedik, akkor a miénkkel találkozva a mi testhőnkre tudjuk visszahúzni a gyermek megemelkedett testhőmérsékletét, úgy, mint amikor ki akarjuk hűteni a levest vagy a forró teát, és hideg vízbe tesszük bele a poharat. És ezért ugye nyáron is, ahogy meleg van, nem fog egymástól külön mozogni a hordozott személy és a hordozó személy testhőmérséklete, és igazából így is úgy is megizzadunk nyáron, én mindig annak azt mondom indokként, azzal, hogy a gyerkőc rajtunk van, és még izzadunk esetleg, nem érünk el rosszabbat, mint hogyha lent lenne, és ott szenvedne a melegben, és mondjuk babakocsiban, ahol nem is nagyon tudjuk ellenőrizni, hogy na most tényleg jól érzi el magát, valamint a babakocsiban sajnos sokszor nem figyelnek a szülők arra, de ez nem az ő hibájuk, hanem jó szándékkal. Eltakarják ugye textilpelenkával a baba előtt a teret, hogy ugye a meleg se nagyon menjen be, a bogarak se repüljenek be, de ezzel ott bent rettentően felforrósodik a levegő, úgyhogy hiába textilpelenkával van eltakarva a baba, erre nagyon kell figyelni, hogy azért azt csak résnyire takarjuk el mondjuk a nap ellen, hogy ne süssön a szemébe a nap, mert nagyon meg tud emelkedni a babakocsiban is a hőmérséklet pluszban még.
Te használtad egyébként a babakocsit? Bármikor, bármelyik gyerek?
Első gyerkőc születés előtt vettünk. Ő nagyon nem szerette a babakocsit. Télen volt pont a mínusz 20 fokban. Emlékszek, hogy mínusz 20 fokot mutatott a hőmérő. A kedve neki 2-3 napig babakocsizni, akkor kimentünk a süvítő szélbe, és babakocsiztunk. Utána sem, tehát többet nem. Mindegyik gyerkőcnél megpróbáltam, hogy hát, ha majd szeretni fogja, kivéve a harmadiknál, ott úgy voltam a születése előtt, hogy eladom a babakocsit, szétnyitottuk, fölállítottuk, hogy lefényképezzem, és ennek mennyivel jobb a sport része, mint a kis esernyőre csukható babakocsink, mégiscsak megtartom, majd hát, ha jó lesz a sport babakocsinak. Ez a gyerkőcöm babakocsiban szeretett aludni, úgyhogy ő sokat kiságy helyett is babakocsiban aludt az elején, de igazából ezt kivéve nem használtuk másra a babakocsit. Ha el kellett menni otthonról, akkor sokkal egyszerűbb volt, hogy babakocsi helyett hordozóval menjünk el. Viszont nagyon sok olyan ismerősöm van, akiknél kézenfekvő praktikus, nekik jó, olyan helyre mennek, olyan helyen laknak, ahol könnyen tudják használni is. Olyan is sok van, sok anyuka, aki azáltal, hogy megismerkedik velem az egyesülettel, a klubbal, akkor ismerkedik meg a hordozással is, és elmondja, hogy hú, de jó, hát mennyivel könnyebb bárhova eljutnia így. És mondjuk, ahova eddig nem mert elmenni, oda most már elmer menni, vagy el tud menni a hordozó eszközök segítségével.
Említetted, hogy ti is nagyon sokat kirándultok. Látogattok-e meg vízpartot a nyáron, vagy strandra készültök esetleg, és ott nálad mi a bevált praktika?
Igen, szoktunk menni vízpartra is. Nagyon strandolni 5 kicsi gyerekkel, ha megyek egyedül, akkor nem szívesen, mert ott akkor 5 felé kellene figyelni. Ott oda úgy érdemes menni, ha ugye megy minimum még 1 vagy 2 felnőtt velünk. Igazából a fokozatosság elvét szoktam itt is követni, vagy megvan, hogy a nagyobbak bemehetnek a közelbe, ahol látom őket, és tényleg ott vagyunk mellettük szinte a többiekkel, vagy együtt csak az elején megyünk be, és mindenki körülöttem van, ha egyedül vagyok. Ha ugye többen vagyunk a gyerekekre, akkor pedig ugye eloszlik a gyerekek száma, hogy ki merre, kivel megy. De inkább ilyen tavakat, amik, ahol tényleg ilyen kicsi a vízszint, vagy patakokat, például vannak olyan patakok, ahol mind gyerekkoromban nagyon jó kis gátat lehet építeni, ezeket szeretjük nagyon, és élvezik a gyerekek is, talán jobban, mint egy strandot, ahol tömeg van, és nehezen is férnek el.
És hát hűvösebb is van.
Igen.
De mi van akkor, hogyha ebben a hőségben beszorulunk a 4 fal közé, mert szívesebben maradunk inkább a hűvösben, vagy a hűvösebben. Hogyan tudod lefoglalni az 5 gyereket, de akár már csak egyet is?
Sokan meg szokták ezt kérdezni. Igazából szerintem visszanyúlva a régi időkbe, amikor, ha belegondolunk, felennyi játék se volt, és tér sem, tehát több család élt együtt, ugyanazon a négyzetméteren sokkal többen kellett, hogy elférjenek, mint ma akár. Meg tudták oldani, és nagyon jó praktikák voltak rá, meg egyáltalán maga a természetesség, ösztönösség. Nálunk ahogy már említettem, az építőkockák mindig egy nagy adóász, az mindig lefoglalja a gyerekeket, ez egész pici kortól lehet, de sokszor folyamodunk olyan tevékenységekhez, amiket mondjuk a hétköznapokban ritkábban csinálunk, akár úgy már, hogy ugye nekem van iskolás is, óvodás is, és szakkörök is délután, vagy edzések, és ezért ugye nem fér bele a napokba maximum hétvégén. Ilyen a festés, más ilyen kézügyesség, kézi játékok, de mi ilyenkorra tesszük egy-egy nagy projekt megvalósítását, hogy mondjuk akkor most kitűztük célul, hogy egy papírdobozból milyen nagy bunkert, várat lehet építeni, összeragasztgatni, megtervezzük, na milyen eszköz kell hozzá, segít a legkisebb is vágni velem együtt, mert persze az a legizgalmasabb a legkisebbnek, ami a legveszélyesebb. Ragasztunk, akkor aztán azt lefestjük, úgyhogy a végén meg lesz egy házikó belőle. Úgyhogy sok ilyen dolog van. Ezen kívül a társasjáték szerintem olyan kártyajáték, társasjáték, ami megint le tud kötni mindenkit, vagy bármilyen ilyen több emberrel játszható játék, a torpedótól kezdve a sakkon keresztül sok ilyen van, amivel lehet. És nálunk a főzés, sütés is olyan, amit nagy szeretettel csinálnak a gyerekek ilyenkor velem együtt. Dupla annyi ideig tart, de le vannak foglalva, ő panírozhat, mindene csupa liszt, de kiélvezi, és közben ugye a finom motorika miatt a kézügyessége is fejlődik, a finom motorikával is foglalkozunk, úgyhogy ezt szoktuk még. Ha már végképp nincs mit csinálni, én mindig javaslom a diavetítést, ami megint csak nagyon könnyű, hisz csak be kell sötétíteni hozzá, és már jöhet is a mesézés, olyan izgalmas a gyerekeknek, valamint, amit szerintem megint csak minden gyerek nagyon szeret, a bunkerépítés. Tehát ott is a fantáziát el lehet engedni, és olyan alkotások tudnak készülni, hogy még abban aludni is lehet.
Említetted most a házi munkának egy részét olyan szempontból, hogy a főzés végül is beletartozik. A házi munka egyéb területeiből ők kiveszik a szerepüket, vagy beleállnak a feladatokba?
Igen, tudatosan is figyelek erre, hogy ahogy egyre nőnek, egyre nagyobbak lesznek, egyre több mindenből kivegyék a részüket, és igazából ők is érdeklődnek felőle, tehát van, amikor mondják, valamelyik gyerkőc mondja, hogy most én akarok lepakolni, anya, vagy én most akkor fölmoshatok. Hú, hogyne, persze, nyugodtan. Az elején persze nehéz abból a szempontból, hogy ha elmosogat a gyerkőc, utána azért sokszor nekünk megint el kell mosogatni, mert nem feltétlenül ugyanúgy és olyan alapossággal csinálja, de szerintem ez a folyamat része, hogy ő megtanulja, hogy mit, hogy kell. Együtt teregetünk, együtt szedjük le a ruhát, és ezt bele lehet vinni könnyen a mindennapokba. Annyi, hogy nekünk kell felnőttként egy kicsit fejben átállni arra, hogy most nem ez a rohanás, kapkodás van, hanem tényleg a gyerkőc ütemére, szintjére lemenni, visszamenni, és nyugiba szépen dupla annyi időt szánni rá bármelyik ilyen tevékenységre. Tehát nálunk is megvan, hogy megteríteni, leszedni, már a nagyobbak mosogatni, sőt már a legnagyobb már készített reggelit egyedül. Ezeket mind meg lehet csinálni. Kikészíteni, egyedül készítik ki, még Vera is 2 évesen a ruháját másnapra. Úgyhogy ez szerintem fontos, hogy úgy kerüljenek majd bele, amikor még nagyobbak lesznek az életbe, hogy ezeket már mind tudják, megkapták, és nem akkor kell megtanulni. Meg nem beszélve arról, hogy ugye kezdődik a kiskamaszkor, majd a kamaszkor, amikor már marhára nem érdekli a gyereket ez, nem mondjam neki, hogy ő mit csináljon, de mennyivel könnyebb lesz, hogy ő magától tudja, hogy ja, már este van, akkor kikészítem a ruhámat, elmegyek lezuhanyozni, fogatmosok, és mindent így megcsinálok, vagy meglepem anyáikat valamivel, mert múltkor így kaptunk reggelit, hogy megleptek a nagyok minket tojásrántottával, és azt hiszem kakaóval. És mivel én ugye növényi tejet iszok, nekem azzal készítették, még erre is figyeltek.
Hát ez igazi ünnep lehetett.
Az biztos.
Ennyi feladatot ők megcsinálnak, és egyébként le vannak foglalva, de azért előfordul, hogy ők azt mondják, hogy unatkozom.
Hogyne, nekem a nagyfiam a legnagyobb, ő az első nap azt mondta, még délelőtt volt, a nyári szünet első napján, hogy ő már most unatkozik. Na, akkor kapkodtam jobbra-balra, hogy mit csináljak, amivel le tudom kötni. Ahogy említettem, nálunk elég szigorú a képernyőidő, és iskolaidőbe, óviidőbe, a szombati nap, amikor egy bizonyos idő keret áll a rendelkezésre, hogy akkor mesészhetnek, és nyáron ez egy picit lazul, tehát nem feltétlenül hetente, csak egyszer. Ha valami miatt nagyon-nagyon olyan dolgom van, vagy olyan feladat, amikor már tényleg semmi bevált praktika nem segít, akkor volt már, hogy nézhettek egy plusz mesét, de ezt is úgy engedem meg nekik, hogyha tényleg egyetértésben, ahogy vége van, lekapcsoljuk.
Öngyerekes édesanyaként hova tudod helyezni a fókuszpontot, amikor a pihenésről van szó? Tudsz-e pihenni? Mindenkinek szüksége van rá. Nyilvánvalóan neked is ehhez kell öngyerekkel pláne.
Igen, minden élethelyzetben és minden személynek más az, hogy tudja kipihenni magát. Ez szerintem ami lényeges, hogy rájöjjünk, tudjuk, hogy na mi nekünk, amivel ki tudjuk pihenni magunkat, valamint feltölteni újra az energiatartalékainkat. És akár van, akinek az, hogy egyedül el tud menni vásárolni gyerek nélkül, már az egy olyan töltekezés, hogy utána újra türelemmel, energiával tele fog fordulni a család felé. Van, akinek kell, hogy mondjuk moziba, a színházba, bárhova menjen, vagy akár beüljön kávézni, fagyizni, sütizni a barátnőjével. Ez mindenkinek más meg kell találni. Nekem sokszor tényleg akár egy ilyen egyedüli bevásárlás is felüdítő lehet, és ugye ezt fontos, hogy a család fenntartók, mind a két fele, az anya, apa is megcsinálja, tehát hogy feltöltődjön az apa is, feltöltődjön az anya is, mert akkor leszünk majd kiegyensúlyozottak és türelemmel a gyerekek felé.
Hogyan gondolod, ennyi év távlatában vannak iskolás gyerekek is, hogy a nyár a nehezebbik része az évnek, amikor ezeket meg kell oldani, a logisztikát, vagy alapvetően az iskolai időszak, iskola-óvodai időszak az, ami kicsit több terhet, feladatot rórátok?
Nekünk, a mi családunk számára szerintem a nyár könnyebb. Én jobban szeretem azt, amikor nem kell időre elkészülni, időre menni. Nem sok szakkörre járnak, edzésre járnak, de a nagyoknak már van külön foglalkozásuk, és akkor oda is elvinni, de az óvodába is beírják. Én is végezzek a saját dolgaimmal, munkámmal, úgyhogy én jobban szeretem a nyarat. Sok más ember gondolkodik úgy, hogy az év közben az könnyebb, mert akkor egész nap nincs otthon a gyerek. Én amiatt is szeretem a nyarat, mert akkor ugye én nevelem, tanítom, formálom a gyerkőcöt, nem a közösség, és azért még mindig azt gondolom, hogy könnyebb nekem velük, mint amikor ugye ott a közösségben sok minden rájuk ragad, ami utána nagyon sokára akár a rossz minta jön ki a fejükből, a szervezetükből, mindenből, úgyhogy mi szeretjük a nyarat ilyen szempontból. Össze kell hangolni, hogy minden jól klappoljon itt is, de alapjában véve jobban szeretjük a nyarat.
Mit tudnál üzenni azoknak a szülőknek, akik kicsit még nem tudták átengedni magukat ennek a lazább időszaknak, hiszen ez mégiscsak egy könnyebb időszak, ha már a nyaralásokat tekintjük, utazásokat is, hogy nincs intézmény. Hogyan próbáljanak meg átállni ebbe az időszakba?
Fejben döntsék el, hogy igen, vége van az évközbeni időszaknak, jön a nyár, otthon lesz a gyerek, le kell foglalni a gyerkőcöt, meg kell szervezni azokat a nyaralásokat, és akkor utána már sokkal könnyebb lesz, valamint, hogy a gyermekek felé ne mutassuk ki olyan mértékben ezt az aggodalmunkat esetleg, hogy most mit fogok kezdeni a gyerekkel egész nyáron, mert ugye azt ő rögtön érzi, vagy hallja, vagy akár ha kimondjuk, ugye megérti, és benne is egy rossz érzést kelt, hogy most nem jó, hogy én itthon vagyok. És ezek után egyébként azoknak az édesanyáknak, akiknél kicsi gyerkőc van, vagy akiknél intézményes, ott is nyáron rengeteg olyan délelőtti foglalkozás van, ahova gyerekekkel eljöhetnek, akár a közelből egyesületnek a klub alkalma is, vagy most ugye indulnak a kirándulások péntektől, és ezeken más anyákkal együtt, más családokkal együtt tudnak lenni, ami megint csak rámutat arra, hogy nem ők vannak egyedül ilyen élethelyzetben, és igenis meg lehet oldani azokat a nehéz szituációkat, amikben néha azt érezzük, hogy semmit nem tudunk tenni, tehetetlenek vagyunk, vagy miért csak a mi gyerekünk viselkedik így. Úgyhogy nyugodtan kapcsolódjanak más családokhoz, mindig könnyebb együtt, mint hogyha magunkra maradva próbálunk megoldani bármit, vagy túlélni bármit.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zámbori Józsefné Tarjáni Alíz hordozási tanácsadóval, 5 gyermekes édesanyával beszélgettünk arról, hogy hogyan oldják meg a nyári szünetet és a nyaralást nagycsaládosként. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője Berec Renáta, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek, a viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésztel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Sztajkó Anita. Sok mindennel foglalkozol, táncművész vagy táncpedagógus vagy, mégpedig Budapesten. De az életed korábbi szakasz az Egerhez kötődik. Erről kérdeznélek először, hogyan jutottál Budapestre, és hogyan kezdődött a pályád?
Így a táncos működésem, vagy hogy ezzel az egészen én komolyabban szeretnék foglalkozni, ez egyértelműen Egerhez és a Pódiumtánc és Balettiskolához köthető. Ugye itt kezdtem el még általános iskolában táncolni, akkor még Barta Dóra és Mirkóczki Zita vezették a tánciskolát, és igazából valahogy az ő működésük, vagy profizmusuk is így még inkább megszerettette velem ezt az egészet, meg hogy így azt éreztem, hogy ebből nekem is többet kell kihozzak, és egyébként még az általános iskola után még a 9. évfolyamot elkezdtem itt a Dobó István gimnáziumban, de hát nagyon azt éreztem, hogy nem vagyok jó helyen, és hogy nekem tényleg így a táncos léttel kell tovább mennem, úgyhogy a 9. utólag felvételiztem a Győri Tánc és Képzőművészeti Szakközépiskolába, és akkor két barátnőmmel egyébként, akik szintén táncművészek lettek a végén, együtt mentünk el Győrbe, és akkor én ott végeztem, ott érettségiztem, és ugye ott szereztem meg a szakmai képesítő vizsgámat, és akkor utána volt, hogy felkerültem Budapestre. Abban az évben, amikor én érettségiztem, akkor nem indult a Táncművészeti Egyetemen olyan szak, amire én szerettem volna felvételizni, úgyhogy így nem tudom, milyen felindulásból jelentkeztem a Corvinus Egyetem szociológia szakára, ahova szintén fölvettek, de akkor is éreztem, hogy itt valami nem klappol. Szóval megpróbáltam azért kitekinteni, így hogy jó, nem biztos, hogy a táncművész lét kell majd nekem, de valahogy így mindig úgy adódott, hogy aztán visszasodort oda az élet. Ez egy évet követően jelentkeztem az egyetemre, ott ugye elvégeztem az alapszakot, mint modern kortárs táncszakon a táncos és próbavezető szakot, és akkor utána egyből jelentkeztem egyébként a táncpedagógus masterre, és aztán így igazából hál' Istennek egybe így le tudtam ezt az egészet. Közben nyilván a mesterképzés alatt már mint táncművész egyébként különböző projektekben részt vettem, vagy hogy így ott már tapasztaltam ennek ezt a részét is, hogy színpadon lenni, és hogy tényleg különböző együttesekkel, különböző társulatokkal együtt dolgozni. És akkor ugye mellette pedig visszajártam ide a Pódium Tánc és Balett iskolába, már mint tanár, Zitának besegíteni, és akkor először a piciket tanítani, aztán így a nagyobbakkal is foglalkoztam már, a gimiskorú lányokkal. Szóval, hogy így ott volt az első ilyen találkozás, amikor így a táncpedagógusi lét is belecsöppent az életembe. Jól is működtem benne, jól is éreztem magam benne, és így nagyon jó kiegészítése volt egyébként annak, hogy táncművészként dolgozom és működök, és közben meg így azokat a tapasztalatokat, meg azokat a dolgokat, amiket én az aktív táncos létemmel megszerzek, azokat így jól be tudtam építeni a pedagógusi munkámba. Igazából ugye óvodáskorom óta foglalkozok a tánccal, de hogy az, tehát hogy az elején nyilvánvalóan nálam például úgy indult, hogy minden barátnőm ment táncolni az oviból, és akkor én is elmentem. De eleinte azért nem én voltam benne a legügyesebb, vagy nem ment minden olyan szuperül elsőre. Uh-huh. Meg én egyébként általános iskolás koromban szertornával kezdtem, wow. És ugye azért a kettő így eléggé más dolgokat igényelt, abban valahogy így jobban, azt gondolom, hogy jobban működtem, az uh-huh. jobban az enyém volt, ez az atletikus, kicsit ilyen kötöttebb valami. Izomzatilag szerintem, amit ott a szertorna miatt megkaptam, azt most így nagyon, vagy annak nagyon hálás vagyok. Én például, én azt gondolom, hogy amiatt is kifejezetten kevésbé vagyok sérülékeny, mert ott az egy nagyon jó struktúrált izomzatot adott, de közben utána így a szertorna, meg közben aerobikoztam is, tehát hogy mindig a mozgás az ott volt így az életemben, uh-huh. de hogy egy picit azt éreztem, hogy a táncban talán nem vagyok elég jó, vagy uh-huh. hogy amit én így elképzeltem, uh-huh. mert azért azt gondolom, hogy eléggé maximalista is vagyok, és akkor talán emiatt voltak ezek a kitérők is, vagy ezek a kételyek, hogy jó-jó, de hogyha én ezzel akarok foglalkozni, akkor ehhez még több kell, vagy jó vagyok eléggé, fog ez nekem működni. Mm-hmm. És igazából talán azt gondolom, hogy a belefektetett munkamennyiség, meg hogy utána abszolút elköteleződtem e felé, és mindent megtettem azért, hogy ez ebben jó legyek, vagy ebben tudjak működni. Én azt gondolom, hogy így az beérett egyszer csak, és az alapozta meg, hogy utána később tényleg ezzel mentem tovább, és ilyen szempontból sikereket is értem el benne.
Mi az, amit esetleg ki tudnál emelni, amit Zitától, mint mesterettől, ha lehet így mm-hmm. mondani, kaptál? Mert hiszen őt említetted főként, és ő az, aki mondhatjuk, hogy elindított ezen az úton.
Abszolút, hát tényleg pont napokban beszéltem vele, és igazából pont ez jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a 30 évennek szinte végig, hogy a része volt Zita és a Pódium, meg nyilván még az elején a Barta Dóra is. Egyrészt biztosan az, hogy az alázatos és kitartó munka, az mindig meghozza az eredményét, és hogy valahol egyszer csak mindig kifizetődő lesz, és annak meg lesz majd így a gyümölcse. És egyébként a következetesség az, ami még szerintem, az már később talán főleg a pedagógusi munkámban, azt gondolom, nem feltétlen az a jó, hogyha mindig minden meg van engedve egy gyereknek. Zita azért elég szigorú volt velünk, de a jó értelemben, tehát mindig tudtuk, hogy mikor mit kell tennünk azért, hogy egy bizonyos szintet elérjünk, vagy egy bizonyos célt elérjünk, és én abszolút azt gondolom, hogy ez tényleg kifizetődő, tehát hogy attól tudtunk mi is azok lenni, akik, vagy attól tudtunk úgy működni csapatként, vagy egyénileg, akár egy versenyen, akár egy előadáson, akár egy fellépésen, mert őtőle azt a mintát láttuk, azt kaptuk, amit ő tényleg végig az egész munkája során képviselt.
Mondtad, hogy szigorúság és következetesség. Ez azt is jelenti egyébként, hogy a testetekkel, amivel hát dolgoztok, nagyon-nagyon következetesnek kell lennetek, tehát egy táncos mennyire engedhet meg mondjuk magának bármiféle étrendet? Mennyire kell tudatosan hozzáállni ehhez?
Nyilván ezért azt gondolom, hogy ez van, és ez egy létező dolog, hogy egy táncosnak, vagy egy sportolónak, aki tényleg a testét használja munkaeszközként. Oda kell figyelnie arra, hogy hogyan étkezik, mennyi folyadékot visz be a szervezetébe, stb. De hát igen, én azt gondolom, hogy ebben sosem voltam igazán elég jó, vagy hogy nem figyeltem így oda. Tehát, hogy nekem nem volt talán a középiskola alatt ilyen nagyon rövid időszakra, volt ilyen diétázós időszakon, meg nem tudom, de hogy alapvetően nem sanyargattam magamat, vagy nem volt ilyen ilyesfajta kilengésem. Normálisan étkeztem, amit én úgy éreztem, hogy szükségem van rá, de hogy nem volt egy ilyen kifejezett diétázós, vagy akkor most ezt a trendet követem, étkezési trendet.
Egy-egy fellépés előtt sincs ez egyébként, hogy valamilyen fellépésre jobban kell fókuszálnotok, és akkor abban az adott időszakban bizonyos ételeket mondjuk nem ehettek, vagy bizonyos mozgásformákat kerültök.
Uh-huh. Az étkezésnél én saját magamnál nem tapasztaltam ezt, vagy nekem nem volt ilyen. Olyanok persze vannak, hogy mondjuk egy előadás előtt én már x idővel nem szívesen eszek mondjuk főtételt, mert tudom, hogy ez nekem nem jó így a színpadra lépés előtt, de hogy alapvetően nincs ilyen konkrét. A mozgás, vagy hogy milyen mozgásformákat kerünk, az mondjuk azok sem ilyen kimondott szabályszerűségek, de például én soha nem voltam síelni, mert hogy ez a kimondva kimondatlanul is, de egy táncos ne menjen síelni, mert mi van, hogyha elszakad a térde. Szóval én sose voltam síelni, nem érzem a hiányát, nem tudom, hogy milyen síelni, de hogy valahogy így most sem érzem azt, hogy de elmennék, mert hogy ez így viszont ott van a tudatalattimban, vagy mondjuk ilyenek, hogy lovaglás, hogy az pont ellentétesen hat ugye a hajlékonyságra, uh-huh. hogy a lovaglás az nem annyira preferált dolog mondjuk egy táncosnál, de szerintem így alkalom szinten, vagy akár hobbi szinten, ezek nem kizáró okok.
Pont erre gondoltam, igen, hogy ezek az extrém sportok, uh-huh. extrém helyzetek mennyire engedhetőek meg egy táncos életében.
Igen, hát azért szerintem kerülendő. Vagy hogy nyilván talán amiatt, hogy sosem lehet tudni, hogy történik-e valami, vagy jobb félni, mint megijedni, nem tudom. Én ezeket tehát hogy nem csináltam ilyeneket, de nem is feltétlen tudatosan emiatt nem csináltam, hanem így alakult ki az életemnek a rutinja is, hogy nem is vágytam ezekre, vagy nem volt így mint ahogy tényleg rengetegen, jó, jön a tél, akkor ők tutira mennek téli sportokat üzni. Nálam sose volt ilyen igény sem, mert egyszerűen nem kapcsolódott be ez így az életembe.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetünk.
Ha a színpadról beszélünk, akkor tekintsük egy kicsit át, hogy eddig milyen szerepekben táncoltál, és esetleg mi az, amit ki tudsz emelni ezek közül, mi az, ami a legkedvesebb számodra?
Ez egy picit nehezebb, mert talán kevéssé vannak így egy kortárs tánc színházi előadásban szerepek, vagy hogy...
Mert ott a kortárs darabokban
Igen. Szóval, hogy ugye ott általában van egy téma, vagy akár egy történet, és azt adaptáljuk egy táncszínházi előadásba. Nyilván, hogyha mondjuk egy olyan történet van, amiben vannak szereplők, abban ez így létező dolog lehet, hogy van egy konkrét szerepe, de akkor sem ugye egészen olyan, mint mondjuk egy prózai előadásban, ahol konkrétan tudjuk, hogy te ez a karakter vagy, és neked ez a feladatod, vagy ez a szereped, amit el kell játszani. Úgyhogy inkább olyat tudok mondani, ami nagyon kedves előadás így a szívemnek, vagy amiben jó érzés volt, vagy valami miatt különleges volt táncolnom. A Peer Revolution Dance Company-vel volt egy előadásunk pár évvel ezelőtt. Nemes Zsófi, a társulatvezetője, ő koreografálta ezt a darabot, és a René Magritte festőművésznek az életét, illetve a munkásságát, vagy a munkáit dolgoztuk fel. Mm. Felhőember volt a címe a darabnak, és abban volt egy szóló a végén. Mi úgy hívtuk, hogy felhő szóló, és tényleg az egy annyira ilyen elemelt, egy ilyen lebegős érzés volt a táncon, és azzal zárult a darab, és valahogy abban igazából nem biztos, hogy meg tudom fogalmazni konkrétan, hogy mi miatt volt, de hogy egy olyan atmoszférája volt ott az egésznek így a színpadon, a jelmezzel, a zenével, a mozgásanyaggal együtt, amitől ilyen nagyon, nagyon felemelő érzés volt ezt táncolni, és ez egy szuper élmény, és így arra visszagondolni is nagyon jó.
Egy ilyen produkcióra mennyi idő alatt készülsz fel általában, vagy mennyi idő alatt készültök fel, ha csapattal táncoltok?
Változó egyébként. Én azt gondolom, hogy azért egy-másfél hónapos próba folyamat szokott lenni egy-egy darab elkészülésére, de nyilván ez azért függ attól, hogy milyen terjedelmű a darab, hány táncművész dolgozik az adott projektben, vagy hogy mennyire összetett, de szerintem ilyen egy-másfél hónap az, ami mondjuk így átlagosan elmondható, hogy annyi biztosan van egy darab elkészültére.
Akkor térjünk rá a pedagógiára. Mondd el kérlek, hogy hol tanítasz most, milyen pozícióban, és hogyan érzed magad táncpedagógusként?
Jelenleg ugye a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban tanítok Budapesten, és amellett, hogy ugye a Táncművészeti Szakgimnáziumi részén tanítok, a tánctagozat képzési vezetőjeként is jelen vagyok a suliban, vagy hogy az is még így pluszban bekapcsolódott a tanítás mellé. Igazán nem volt így a tervben, tényleg így megtalált ez a munka, de így, ha visszagondolok, akkor amennyire így a semmiből jött, most annyira sok minden kapcsolódik hozzá az életemben, vagy hogy tényleg így egészen fontos részévé vált így a mindennapi működésemnek. Nagyon szeretem, meg azért is jó ott dolgozni, vagy hogy így táncművészeti képzésben működő tanulókkal dolgozni. Egyrészt azért nagyon más, hogy gondolkodnak. Szóval egy művészeti képzésben tanuló azt gondolom, hogy nyitottabb, vagy hogy egy csomó olyan dologgal találkozik a művészet által, ami így segíti az ő működését a mindennapi életben is. És nekünk is nyilvánvalóan azzal, hogy mi nem bennülük velük egy teremben, és próbálok átadni nekik egy elméleti dolgot, sokkal könnyebb velük való működés, így a mozgás által. Meg hát azért sokan tényleg komolyan gondolják ezt az egészet, szóval, hogy valahol már így a profi profi felé közelít inkább az, hogy hogyan lehet velük ugye dolgozni.
Tehát van olyan, akit már most látod, hogy e felé a pálya felé orientálódik?
Abszolút, abszolút, igen, igen. Nyilván nagyon vegyes, vagy hogy ki hogy gondolkodik róla, sőt olyan is van, aki mondjuk oda jelentkezik hozzánk, azt gondolja, hogy neki ez az élete, és ezzel szeretne foglalkozni. Aztán az évek során rájön, hogy mégsem ezzel akar foglalkozni, már valami más kezdi el érdekelni, vagy mondjuk az a stílus, amivel mi foglalkozunk, mert ugye ez egy kortárs modern táncos képzés szintén, úgyhogy van, aki közben rájön, hogy őt inkább a táncos létnek egy teljesen más stílusa vagy válfaja érdekli. De igen, azért hál' Istennek vannak, akik tényleg komolyan gondolják ezt, és így ezzel szeretnének foglalkozni. Annyira tudják vinni egymást, sok közös előadásuk van, sok közös fellépésük, sok olyan közös projektmunkában kell részt venniük, amihez elengedhetetlen, hogy jól tudjanak együttműködni, és segítsék egymás munkáját.
Említetted riporton kívül, hogy neked is volt gyakorlatod korábban, ugye a tanulmányaid mellett. Ez azt jelenti, hogy a gimnazistáknak is van gyakorlati helyük, vagy esetleg viszitek őket, felépési lehetőségeik vannak, táncszínházban gyakorlatozhatnak, vagy mit jelent ez az ő tanulmányaik alatt?
Hát főként, ami ugye így a szakgimnáziumi képzési rendszerben belefér, vagy megengedhető, azt mi szervezzük nekik. Van például egy fél éves munkafolyamatunk, amit mi labor munkafolyamatnak hívunk, és ez egy ilyen alkotói folyamat, ehhez ők találják ki, vagy ők rakják össze, kikkel szeretnének együtt dolgozni, a mozgásanyagot, a témát, ők találják ki, ők szervezik össze a próbákat, szóval, hogy tényleg egy komplett dolgot kell véghez vinniük, és akkor ennek mi pedig a folyamat végén szervezünk egy előadást, ahol ugye be tudják mutatni, hogy hova is jutottak el ezzel a kis munkafolyamattal, de közben nagyon jó látni, hogy azért kísérleti folyamatok, nem biztos, hogy eljutnak a végére. Tehát, hogy mi abban az előadásban is valahol egy állomását látjuk ennek a folyamatnak, de közben ott a lehetőség, hogyha ők szeretnének, később dolgozhatnak ezzel tovább. Ha nem szeretnének, akkor ennyi volt, és akkor itt lezárul az egész. De hogy mindenképpen egy jó tapasztalás nekik. Hál' Istennek azért minden évben valamilyen külsős projekt, iskola, akár felsőoktatási intézménynek a pályorientációs napján, vagy különböző együttműködésében tudnak ők is nem csak velünk saját tánctanáraikkal együtt dolgozni, hanem ugye más alkotókkal. Szakmai versenyre, táncművészeti versenyre szoktuk őket vinni, de nem ez a fő fókuszunk. Két évente van egy tanulmányi verseny, amelyet általában Győr vagy a Győri iskola, vagy a Pécsi iskola rendeznek. Arra minden második évben szoktunk menni. Illetve a Táncpedagógusok Országos Szövetségének van még egy kifejezetten táncművészeti szakközépiskoláknak szóló versenye. Oda szoktuk még elvinni a tanulóinkat, mert nyilván fontos az is, hogy ott megmutassák magukat, meg találkozzanak egymással, és akkor ott el tud indulni egy ilyen akár közös ismerkedés is, de hogy nem ez a fő.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tóth Rebeka táncművésszel, táncpedagógussal, karrierjének kezdetéről, a sikerekhez elengedhetetlen kitartó munkáról és az oktatóként szerzett tapasztalatairól beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!